Ó, szép szűz, te könyörtelen, ó, te hideg! Gőgös vagyok én is, akárcsak te. Szólt. Annak a napnak az alkonyatán történt, amikor Rebeka ügyében a káptalan megtartotta a bírói tárgyalást, ha ugyan így lehet ezt nevezni, valaki halkan kopogott Rebeka cellájának ajtaján. A lány oda se figyelt, annyira elmélyedt az esti imádságba, amelyet vallása megkövetelt. És az ima egy himnusszal végződött, amelyet megpróbálunk most fordításban visszaadni. Izrael az Úr serege a szolgaságból visszajött, atyák rettentő Istene vezette füst és láng között, nappal rémült országokon a felhős oszlop átvonult, éjjel arab sivadagon a tűzoszlop megint kigyúlt. Lentek dicsének szárnyai, kürt és dobbátran válaszolt, zengtek Sion leányai, és pap és harcos mind dalolt. Most gyűlölünk nem rémített, vonul Izrael egymaga, atyáink nem mentek veled, és elhagytad őket, ég ura. Itt vagy most is, látatlanul, ha jó napunk derűje száll, halvány kötfátyol ránk borul, ha túl heves a napsugár. Jaj, Júda ösvényén ború, az éj szüntelen visszajár, légy tűrő, lassú haragú, égő, világító sugár. A babiloni partokon függ hárfánk, kacag zsarnokunk, tömjén nem ég oltárodon, hallgat kürtünk, sípunk, dobunk, de mondd, véres hódolat nem kell nékem, a húst ne add, bűnbánó szív, hű gondolat, a hozzám méltó áldozat. Amikor Rebeka áhítatos imájának utolsó hangjai beleolvadtak a csendbe, megismétlődött a hal kopogás az ajtón. Szabad, mondta Rebeka, ha jó barát vagy, szívesen látlak, ha meg ellenség vagy, akkor sem akadályozhatom meg, hogy bejöjj. Hogy barát vagyok-e, vagy ellenség, felelte Boaz Gilbert, belépve a szobába, attól függ, hogyan végződik majd ez a beszélgetés közöttünk. Rebeka megijedt, amikor megpillantotta azt az embert, akinek féktelen szenvedélyében látta minden szerencsétlensége okát. Riadtan és óvatosan, de nem gyáván, a szoba a legtávolabbi sarkába hátrált, mintha elhatározta volna, hogy visszavonul, ameddig csak lehet, de azután keményen megállja a helyét. Ha nem is kihívó, de elszánt arckifejezése arra vallott, hogy nem keresi a harcot, de ha megtámadják, utolsó csepp erejéig védekezni fog. Nem kell félned tőlem, Rebeka, mondta a templomos. Vagy hogy egészen pontosan beszéljek, legalábbis most, ebben a pillanatban nem kell félned tőlem. Nem félek tőled, lovag úr, felte Rebeka, noha pihegő lélegzete, mintha meghazudtolta volna hős kijelentését. Erős a hitem, és nem félek tőled. Nincs is rá okod, mondta Boaz Gilbert komolyan. Régebbi őrült támadásaimtól most már nem kell tartanod. Csak egy kiáltás, és már is itt vannak őreid, akiknek én nem parancsolok. Rendeltetésük az, hogy a halálba kísérjenek, de nem tűrnék, hogy akár csak egy hajszáladat is meggörbítse bárki. Akár én is, ha az őrült szenvedélyem, mert nem nevezhetem másnak, újra elragad. Akkor hála az egek urának, sóhajtott fel a leány, mert a halál az, amitől ebben a pokolban még a legkevésbé félek. Tudom, nagyon is tudom, felelte a templomos. A bátor szív könnyen szembenéz a halál gondolatával, ha hirtelen felmerül. mit nekem egy karcsúhintás, vagy egy lándzsadöfés, amely az életembe kerül. Mint ahogy te sem riadsz vissza attól, hogy a bástyáról leugor a mélységbe, vagy szívedet hegyes tör üsse el. Sokkal kevésbé félsz tőle, mint attól, amit a becsületed elvesztésének tekintenél. De jó, jegyezd meg, én mondom ezt. Az én fogalmam a becsületről talán éppen olyan különös, mint a tied. De abban okvetlenül egyformák vagyunk, hogy meg tudunk halni azért, amit becsületnek nevezünk. Ó, szerencsétlen ember, mondta Rebeka. Ez szerint arra vagy kárhoztatva, hogy olyan elvekért tett kockára az éltedet, amelyeket józan észsel nem is tudsz helyeselni? Hát ez olyan, mintha a legnagyobb kincsedet, holmi lim-lomért kótya vetyélné, de azért ne hasonlítsd össze magadat velem. Az én esetem mégis egészen más. A te elhatározásaidat az emberek vélekedésének háborgó és változó hullámai dobálják ide-oda, míg az én meggyőződésem évezredek sziklájába erősítette horgonyát. Hallgass, leány! Fortyant fel a templomos. Az ilyen vitának most semmi értelme, mert nem aféle gyors és könnyű halál vár rád, amilyet a nyomor és a kétségbeesés örömmel üdvözöl, lassú, kínos, borzalmas halál a büntetés annak, amit ezeknek az embereknek ördögi vakbuzgósága benned hibáztat. És ha ez a sors vár rám, vajon kinek köszönhetem? Kérdezte Rebeka. Csak is annak, aki önző, durva okból ide hurcolt, és most ki tudja miért, túlozni igyekszik ezt a szörnyű sorsot, amelyet ő maga zúdított rám. Ugyan ne gondold, hogy ezt én zúdítottam rád, mondta a templomos. Saját testemmel is szívesen megvédtelek volna ettől a veszélytől, mint ahogy pajzsként tartalak a nyilak elől, amely máskülönben kioltotta volna az életedet. Ha egy ártatlan teremtés becsületes védelme lett volna a célod, felelte Rebeka, hálásan megköszönném gondoskodásodat. Így azonban hiába kérked el hőstetteddel újra meg újra, hányszor ismételjem, hogy az életnek semmi értéke nincs a szememben, ha olyan árat kell fizetni érte, amilyet te szeretnél kicsikarni. Hagyd már abba a korholást, Rebeka! Elég okom van a bánkódásra így is, ne tetézd még a szemrehányásaiddal. Mit akarsz hát, lovagúr? Kérdezte a lány. Mondd meg röviden, ha nem csak azért jöttél, hogy tanulja légy nyomorúságomnak, amelyet te okoztál, mondd meg, és aztán kérlek, hagyd magamra. A földi életed csak egy lépés választja el az örökké valóságtól, és ez a lépés rövid, de rettenetes, és nekem csak néhány percem van, hogy felkészüljek rá. Látom, Rebeka, mondta Boa Gilbert, hogy még mindig engem vádolsz bal sorsodért, amelyet boldog örömmel elhárítottam volna. Lovagúr, felelte Rebeka, én meg boldog örömmel lemondanék a szemrehányásokról, de lehet-e kétségbe vonni, hogy a te féktelen szenvedélyed miatt kell meghalnom. Tévedsz, tévedsz, kiáltott fel hevesen a templomos, ha nekem az én szándékomnak, az én cselekedeteimnek tulajdonítod azt, amit nem láthattam előre, és megakadályozni se tudtam. Honnan sejthettem volna, hogy váratlanul ide érkezik ez a vén fecsegő, akit az eszeveszett vakmerőség egy-két fellobbanása emelt ilyen magas rangra, no meg az a tisztelet, amelyel bárgyú emberek az aszkéta önsanyargatásának adóznak. Ezért emelték magasabbra érdemeinél, a józan észnél, nálam és rendtársaim százainál, akiknek gondolat és érzésvilága mentes ezektől az együgyű és képzelődő előítéletektől. Hát és mégis, mondta Rebeka, Hát te is ott voltál bíráim között, no ha tudtad, hogy egészen ártatlan vagyok, te is hozzájárultál ahhoz, hogy elítéljenek, és ha jól értettem, magad fogsz fegyveresen kiállni, hogy bebizonyítsad bűnösségemet, és végleg megpecsételd büntetésemet. Türelem, leány, türelem, felelte a templomos. Hiszen egyetlen nép sem ért úgy hozzá, mint a tied. Hogyan kell az időhöz alkalmazkodni, és a bárkát kedvezőtlen szélben is a kikötő felé kormányozni. Ó, átkozott legyen az óra, mondta Rebeka, amely Izrael házát erre a művészetre megtanította. De a bal sors, a szívet, a tűz pedig a legkeményebb acélt is meghajlítja. Akik elvesztették függetlenségüket és önkormányzatukat, kénytelenek hajlongni idegen uraik előtt. Ez a mi átkunk, lovagúr, és bizonyára rászolgáltunk bűneinkkel, meg apáink bűneivel. De te, aki azzal dicsekszel, hogy szabadnak születtél, és jogokat örököltél, te igazán szégyelheted magad, ha meggyőződésed ellenére meghajolsz mások előítéletei előtt. Keserűek a szavaid, Rebeka, mondta Boág Gilbert, türelmetlenül járkálva a szobában fel s alá. De én nem azért jöttem ide, hogy szemrehányásokat tegyünk egymásnak. Tudd meg, hogy nincs olyan teremtett lélek, aki elől Boág Gilbert meghátrálna. Bár a körülmények arra kényszeríthetik, hogy egy időre módosítsa tervét. Akarata olyan, mint a hegyi patak, amelyet egy cikla kitéríthet útjából, de nem állíthatja meg a rohanását az óceán felé. A tekercs, amely figyelmeztetett, hogy vajvívót kér, mit gondolsz, kitől származik? Hát törődött ott a te sorsoddal más, mint Brian de Bois Gilbert. Hogyan? Rövid haladék a rögtöni halál helyett, felelte Rebeka. Rövid haladék, amely alig ha segít majd rajtam. Ez volt minden, amit megtettél valakiért, akit tekergettél a bánatba, boldogtalanságba, a sír szélére. Nem, nem, leány, nem, mondta Boa Gilbert. Nem ez volt minden, amit terbe vettem. Ha nem lép közbe az az átkozott vén fecsegő, és az az ostoba Goderich, akkor nem engem bíznak meg a rend képviseletével a párviadalban, hanem egy közrendű lovagot, és akkor egészen másképpen alakul minden. Akkor, ez volt a tervem, a kürtszóra én jelentem volna meg a parondon, mint a bajvívót, mint egy kóborlovag, aki kalandokat keres, hogy pajzsának és láncsájának hírnevet szerezze. Akkor Manuár kijelölhetett volna ellenfelemül nem egyet, de kettőt, sőt hármat is a templom lovagjai közül. Annyi azért bizonyos, hogy az első döfése kivetettem volna őket a nyeregből. Akkor pedig fényesen bebizonyult volna ártatlanságod, Rebeka, és a te hálád lett volna győzelmem jutalma. Ó, mindez, lovagúr, mondta Rebeka, üres kérkedés, dicsekvés, hogy mit tettél volna, ha nem választod a kényelmesebb utat. Tény az, hogy elfogadtad kesztyűmet, és az én bajvívom a te láncsáddal lesz kénytelen szembeszállni a parondon, ha ugyan egy olyan elhagyatott teremtés, mint én, egyáltalán talál bajvívót, aki kiáll érette. És te mégis barátomnak és pártfogomnak mered feltüntetni magadat? Igen, igen, a barátod és a pártfogod vagyok, mondta a templomos ünnepélyes hanggal. Igen, igen, az leszek, és mégis az akarok lenni. De azért gondold csak meg, milyen kockázattal jár ez. Sőt, talán nem is kockázattal, hanem biztos gyalázattal. Ezért ne hibáztas. Persze, ha bizonyos feltételeket szabok, mielőtt odadobnék mindent, amit eddig drágának tartottam, egy zsidó leány életének megmentéséért. Beszélj, beszélj, szólt Rebeka, mert nem értelek. Nos hát, mondta Boaz Gilbert, olyan nyíltan és őszintén fogok beszélni, mint a legegyügyű. Bűnbánó, a furfangosan megszerkesztett gyóntató székben ülő lelki atya előtt. Rebeka, ha nem jelenek meg a porondon, elveszítem hírnevemet és rangomat. Elveszítem azt, ami olyan nekem, mint az éltető levegő. Elveszítem testvéreim becsülését és azt a reménységet, hogy idővel az én kezembe jut. Az az óriási hatalom, amelyet most Lucas de Beaumanoir, ez a vakbuzgó vén szamát tart a kezében, és amelyet én egészen másképpen tudnék felhasználni, mint ő. Vagyis végem van, ha nem szállok sorompóba ellened. Átkozott legyen Goodrich, aki ezt a csapdát kitervezte. Templomos létére meg akarta mutatni, hogy úgy gondolkodik és ítél, mint a közönséges emberek tömege. És kétszeresen átkozott Albert de Malvoisin, aki visszatartott első elhatározáson végrehajtásától, mert már arcába akartam vágni a kesztyűt annak a babonás vén hülyének, aki ugyan bárgyú, de veszedelmes vágyával életére tör egy ilyen okos, bájos és szép fiatal leánynak. No, sokat érek ezzel a hízelgő szó áradattal, felelte Rebeka. Választanod kellett hiúföldi reményeid és egy ártatlan nő élete között. Választottál, és a mentegetőzés nem érdekel. Ó, nem, nem, Rebeka, mondta a lovag lágy hangon, és közelebb lépett a lányhoz. Még nem döntöttem, hogy mit választok, csak tőled függ. Ha kiállok a porondra, meg kell óvnom bajnoki hírnevemet, és akkor mágja halált halsz, akár találtál bajvívót, akár nem. Mert nincs olyan ember, aki fegyveres mérkőzésben meg tudna állni a helyét velem szemben, még akkor sem, ha előnyt adok neki. Persze, kivéve oroszlán szívű Richardot és kegyencét, Ivanhoe-t. De te tudod a legjobban, hogy Ivanhoe még nem képes páncélt ölteni, Richard pedig fogoly, messzi idegenben. Ha én kiállok a porondra, neked meg kell halnod, még akkor is, ha szépséged annyira megszédít egy heves vérű ifjút, hogy sorompóba száll élette. És ugye mi értelme annak, hogy ezt annyiszor ismételkedett? Hogy mi értelme? Sok, nagyon sok. Mert jó lesz, ha sorsodat minden oldalról szemügyre veszed. Hát akkor fordítsuk meg a szőnyeget, mondta Rebeka. Hadd lássam már a visszáját is. Ha kiállok a végzetes mérkőzésre, folytatta Boaz Gilbert, lassú és kegyetlen halált szánnak néked, kóstoló, ahogy ők gondolják, azokból a gyötrelmekből, amelyek a bűnösre várnak a túlvilágon. De ha nem állok ki, akkor bukott lovag vagyok, aki elvesztette rangját és becsületét, sőt, még engem is vád alá helyeznek azon a címen, hogy boszorkánymester vagyok, és a hitetlenekkel cimborálok. A dicső név amelyet én még fényesebbé tettem, elhomályosul, gyalázat mocskolja be, tehát elveszítem nevemet, elveszítem becsületemet, és lemondhatok a legnagyobb hatalomról, amelyhez foghatót még az uralkodók közül is csak kevés tud elérni. Fel kell áldoznom becsvágyamat, merész terveimet, amelyek olyan magasra törnek, mint a régi pogány mondák égig érő, egeket ostromló hegyei. És mégis, Rebeka, tette hozzá, letérdelve a lány előtt, mindezt feláldozom, feláldozom a hírnevet és a dicsőséget, lemondok a hatalomról, amelyet félig meddig már a markomban tartok, mindenről lemondok, ha így szólsz hozzám. Boaz Gilbert, elfogadom a szerelmedet, a kedvesed leszek. Ilyen őrültségre ne is gondolj, lovagúr, felelte Rebeka. Inkább akkor siess a kormányzóhoz, az anyakirálynőhöz, János herceghez. Emelj panaszt a nagymester eljárása ellen, ha megtudják, egészen biztosan megtiltják, nem tűrhetik, hogy az angol korona becsülete forogjon kockán, egyszerre nem fogja engedni. Így megmentesz engem anélkül, hogy áldozatot hoznál, értem? És akkor nem lesz ürügyed arra, hogy kárpótlást követelj tőlem. Azokkal én nem tárgyalok, felelte a lovag, megragadva Rebeka ruhájának uszáját. Én csak hozzád fordulok. Értsd meg, mit választasz, ha nem engem? Tegyük fel, hogy gonosz vagyok, mint az ördög. De azért a halál még annál is rosszabb. Márpedig te nálad a halál az én egyetlen vetélytársam. Nem mérlegelem, hogy melyik rosszabb, jelentette ki Rebeka határozottan, mert nem akarta ugyan ingerelni a féktelen indulatú embert, de még látszólag sem akart engedni szenvedélyének. Légy férfi, légy hát keresztény, ha a vallásod valóban könyörületességre int, amit eddig inkább szavakba tapasztaltam, mint tettekben, akkor ments meg attól a szörnyű haláltól minden kikötés nélkül. És ne követelj érte ellenértéket, ami nagy lelkűségedet silány üzletté aljasítaná. Nem, nem, kisasszony, pattant fel a büszke templomos. Így nem játszunk. Engem azért nem fogsz kijátszani, ha lemondok dicső jelenemről, és még dicsőbb jövőmről, csak a te kedvedért teszem meg, és együtt menekülünk innen el. Hallgass rám, Rebeka, folytatta, ismét lágyabb hangon. Ne gondold, hogy csak itt lehet élni. Anglia, Európa, nem az egész világ. Vannak még helyek, amelyek nyitva állnak előttünk. Tágteret nyújtsa még az én nagyra vágyásomnak is. Elmegyünk, mondjuk Palesztínába, ahol barátom, Conrad Monserrat, őrgrófja, tárt karokkal vár. Olyan barát ő, aki úgy gondolkodik, mint én. Józan értelmét, szabad szellemét nem verik békjóba bárgyú aggályok és előítéletek. Az is lehet, hogy Szaladin szultánnal szövetkezünk. Még az is jobb, mint eltűrni a vakbuzgók, a fanatikusok megrovásait, azokét, akiket utálunk és megvetünk. Új utakat vágunk a nagyság és a dicsőség felé. Folytatta, neki lelkesedve, és gyorsan fel alá szaladgált megint a szobába. Európa még meghallja azokat a döntő lépteit, akiket kitaszított fia is sorából. Mit érhetnek el a milliók, akiket a keresztesek a vágóhídra kergetnek? És ugyan mit érhetnek el a szaracén szavják tízezrei? Azok nem tudják megvédeni, ezek meg nem tudják leigázni az országot. amelyért számos nemzet vetélkedik. De majd megmutatjuk mi, testvéreim, akik a bárgy öreg minden locsogása ellenére jóban, rosszban kitartanak mellettem. A mi erőnk és a mi politikánk nagy dolgokat fog véghez vinni. Te pedig királynő leszel, Rebeka. A Karmelhegyen állítjuk fel majd a trónt, amelyet vitéségem kivív a számodra. És amire olyan forrón áhítoztam, a rend nagymesteri pálcáját fejedelmi jogarral cserélem majd fel. Álom, álom ez, felelte Rebeka. Hiú éjszakai látomás, amely akkor sem érdekelne, ha józan valóság lenne. Értsd meg már, akár meg tudod szerezni a hatalmat, amelyre szomjazol, akár nem, én sohasem fogok osztozni benne. Én nem dobálódzom hazával és vallással olyan könnyedén, mint te, aki kész vagy vásárba vinni ezeket a szent kapcsolatokat, éppen úgy, mint szakítani a renddel, amelynek hűséget esküdtél. És mindezt csak azért, hogy kielégítsed tiltott szenvedélyedet egy nő iránt, aki nem való hozzád? Nem, lovagúr, ne kér díjat a megmentésemért. Ne bocsásd áruba a nagy lelkűségedet, irgalomból, ne önző kívánságot teljesítéséért ments meg azt, akit megmenteni kötelességed. Menj csak, menj, és térdelj le Anglia trónusa elé. Richard király meg fogja hallgatni esdeklésemet, hogy kiszabadítson egy kegyetlen emberek kezéből. Soha, Rebeka, soha! Kiáltott fel vadul a templomos. Ha szakítok a renddel, csak azért teszem meg, mert te kárpótolsz érte. Ha pedig szerelmemet visszautasítod, akkor a becsvágyban keresek vigasztalást. De mind a kettőről nem mondok le egyszerre. Kétfelől nem akarok kárt vallani. Hogy meghajtsam sisakom Richard előtt, hogy kegyet és szíveséget kérjek ettől a gőgös szívtől, hogy személyemben a templomosok rendje térdet hajtson előtte, soha, mondom, Rebeka, soha. Talán elhagyom a rendemet, de sohasem fogom megalázni vagy elárulni. Hát akkor Isten légyen irgalmas nekem, mondta Rebeka. Mert embertől úgy látszik, már alig ha várhatok segítséget. Úgy van, valóban, felelte a templomos. Rettenetesen büszke vagy, de bennem nagyon is méltó párodra akadtál. Ha a lándzsámmal a kezemben előugratok a porondon, nincs olyan emberi megfontolás, amely visszatartana attól, hogy szívvel, lélekkel, minden erőm megfeszítésével szálljak harcba. Utoljára mondom, gondold meg, mi vár rád. Úgy halni meg, mint az utolsó gonosztevő, lassan elégni a lobogó mágián, míg tested elemeire húz éjjel, amelyekből olyan csodálatosan felépült, amíg nyoma sem marad kecses alakodnak, szépségednek, amely ma még él, sőt, mozog és tündököl. Ó, Rebeka, nincs nő, aki szembe tudna nézni az ilyen sorsa. Te is majd meggondolod, és teljesíteni fogod a kívánságomat. Bois Guilbert, felelte a leány, te nem ismered a női szívet. Vagy talán csak olyanokkal volt dolgod, akikből a legjobb érzéseik már kivesztek. Azt mondom én néked, büszke templomos, ki úgy szeretsz hívalkodni vitéségeddel, hogy legbőszebb csatáidban sem tanúsítottál több bátorságot, mint az a nő, akit a szeretet vagy a kötelesség szenvedésre késztett. Magam is nő vagyok, aki gyengéd, szerető nevelésben részesült, aki fél a veszélytől, aki írtózik a kintól, de amikor megjelenünk a végzetes porondon, te, hogy küzdj, és én, hogy szenvedjek, szilárd meggyőződésem, hogy az én bátorságom nagyobb és magasabb rendű lesz, mint a tiéd. Ég veled, nem tékozolhatok rád több szót. A hátra levő rövid időt Jákob leányának másra kell fordítania. Mennyei vigasztalójához kell fordulnia, aki eltakarhatja arcát népe elől, de azért mindig meghallgatja azokat, akik őszintén és tiszta szívvel fohászkodnak hozzá. Hát, így kell elválnunk, kiáltott fel a templomos rövid hallgatás után, bár úgy akarta volna az ég, hogy sose találkozzunk, vagy téged nemes születésű és keresztény hitű leánynak teremtett volna. Sőt, Istenemre, ha rád nézek, és arra gondolok, mikor és milyen körülmények között kell legközelebb találkoznunk, szinte azt kívánom, bár csak én is a te megvetett népedhez tartoznám, hogy pajzs és láncsa helyett kezem aranyrudakat és sékeleket forgasson, és hogy alázatosan hajlongjak minden kis nemes előtt, és pillantásomtól ne féljen senki, csak remegő, fizetésképtelen adósom. Tehát még ebbe is bele tudnék nyugodni, Rebeka, csak közeledben élhessek, napról napra láthassalak, és kikerülhessem azt a borzalmat, hogy részem legyen halálodva. Te úgy írtad le a zsidót, felelte Rebeka, ami Jenni az üldözést tette, a hozzád hasonló kegyetlensége. Isten haragja világgá kergette hazájából, de szorgalma megnyitotta előtte a hatalomhoz és a befolyáshoz vezető egyetlen utat, amelyet meghagytak neki. Olvasd el Isten népének régi történetét, és mondd meg magad, vajon harácsolók és uzsorások voltak-e, akik azokat a hőstetteket véghez vitték? A mi őseink sorában, hidd el, büszke lovag, akarnak olyanok, akikhez képest a te sokat emlegetett északi elődeid úgy eltörpülnek, mint a földön kúszó inda a cédrusfa mellett. Akadnak köztünk nevek, amelyeknek első viselői a legrégibb nemesi családokat is megelőzték. Nevek, amelyek visszanyúlnak abba a távoli korba, amikor remegve álltak az angyalok Isten ítélő széke előtt, a nevek, amelyek nem földi fejedelemtől kapták fényüket, hanem a félelmetes hangtól, amely Isten látomását kísérte. Igen, igen, ilyenek voltak Jákob házának fejedelmei. Rebeka arca kipirult, amint népe régi dicsőségével büszkélkedett, de azért mindjárt fel is sóhajtott, és így folytatta. Jaj, igen, igen, ilyenek voltak Júda fejedelmei, de ma már nem ilyenek. Letaposták őket, mint a lekaszált füvet, és elborította őket az országút sara. De vannak még köztük, akik nem hoznak szégyent őseikre, és ezeknek egyike lesz Adonikám fiának, Izsáknak a leánya. Hát, Isten veled, lovag! Nem irigylem vérontással szerzett dicsőségedet, nem irigylem északi pogányoktól eredő barbár származásodat. Nem irigylem hitedet, amelyet mindig a nyelveden hordasz, de szívedben ritkán, és tetteidben pedig soha. Istenemre, hát csak ugyan elvarázsolt, megbabonázott, kiáltott fel Boa Gilbert. Szinte azt kell hinnem, hogy az a hígvelejű vén csontváz igazat beszélt, amikor azt mondta, hogy van valami természet ellenes abban, ahogy hozzád ragaszkodom. Ó, szépséges teremtés, mondta, és közelebb lépett hozzá, de a legnagyobb tisztelettel. Ó, milyen fiatal vagy, és milyen szép, és halál megvető bátorságod, és milyen gyönyörű, és mégis meg kell halnod, gyalázatosan, sőt, gyötrelmesen. Ugyan ki ne siratna meg. 20 év óta nem könnyeztem, de most, hogy téged nézlek, szemem könnybe lábad. De hiába, hiába, így kell lennie, most már semmi sem mentheti meg az életedet. Mindketten csak vak eszközök vagyunk az ellenállhatatlan végzet kezében, amely sodor bennünket, mint a vihar az erős hajókat, hogy egymáshoz csapódjanak, és így süllyedjenek el. Bocsáss meg hát, és legalább úgy váljunk el egymástól, mint jó barátok. Hiába igyekeztem megingatni elhatározásodat, és az enyém is olyan szilárd, mint a sors kőkemény akarata. Férfiak, ugyan? Férfiak! Fakadt ki Rebeka. Így hárítják át a sorsra azt, ami saját vad szenvedélyeik műve. De én azért megbocsátok néked, Boaz Gilbert. Noha te vagy korai halálom okozója. Hatalmas elméden néha nemes gondolatok is átcikáznak. De azért egészében mégis olyan, mint egy lusta ember kertje, amelyet felver a gyom, elfojtva a szép virágok egészséges fejlődését. Igaz, igaz, mondta a templomos. Olyan vagyok, Rebeka, amilyennek lefestettél. Tanulatlan, féktelen és büszke arra, hogy egy sereg üresfejű bolond, meg ravasz szenteskedő közül ki tudtam emelkedni. Harcos vagyok kora ifjúságom óta, merész célokat tűztem magam elé, és álhatatosan, hajthatatlanul igyekeztem elérni őket. Ilyennek kell maradnom, büszkének, hajthatatlannak, olyannak, akit nem lehet megváltoztatni. De azt be fogom bizonyítani az egész világ előtt, és akkor te megbocsátasz nékem, Rebeka? Ugye megbocsátasz? Igen, igen, szabad akaratomból, ahogy csak áldozat megbocsáthat hóhérjának. Hát akkor Isten véled, mondta a templomos, és elhagyta a szobát. Albert préceptor a szomszéd szobában már türelmetlenül leste Boaz Gilbert visszatérését. Soká időztél ott, mondta. Már olyan türelmetlenül vártalak, mintha a tüzes rostélyon feküdtem volna. Mi lett volna, ha a nagymester vagy a kopója, Conrad ide talál jönni? Drága árat fizettem volna elnéző jóságomért. De mi bajod, testvér? Lába tántorog, aztán a tekinteted pedig sötét, mint az éjszaka. Rosszul vagy, Boaz Gilbert? Hej, hej, sóhajtott a templomos. Éppen olyan jól érzem magam, mint a nyomorult halálra ítélt egy órával a kivégzés előtt. Nem, a keresztre még fél annyira se jól, mert a halálra ítéltek között akad nem egy olyan, aki úgy el tudja hajítani az életét, mint egy elnyűjt köntöst. Istenemre, Malvoisin, az a lány majdnem levett a lábamról. Már félig meddig elhatároztam, hogy odaállok a nagymester elé, arcába vágom lovagi rangomat, megtagadom eskümet, és azt a szörnyűséget is, amelyet zsarnoksága reám kényszerített. Megőrültél? Te megőrültél? üledezett Malvoisin. Magadat teljesen tönkretennéd ugyan, de a legkisebb esélyed sem volna arra, hogy megmentsd ennek a zsidó lánynak az életét, amely úgy látszik fontosabb neked mindennél. Beaumanoir majd kijelöl a rendből egy másik lovagot, aki helyetted síkra száll az ítélet igazságáért. A vádlott meg éppen úgy elpusztul, mintha teljesítetted volna a readrót, kötelességedet. Nem igaz, mert én megállok majd a saját lábamon, és van bennem bátorság, hogy kiálljak a lányért, felelte a templomos gőgösen. És ha én leszek a bajvívója, nem hiszem, hogy ismernél a rendben bárkit is, ó, Malvoisin, aki Lánzsám hegye előtt tartani tudja magát a nyerekben. Hát, igen, igen, de azért egyről megfeledkezel, mondta a ravasz Malvoisin. Nem lesz se időd, se alkalmad ezt az őrült tervet végrehajtani. Eredj csak Lucas Beaumanoirhoz, és mondd csak meg neki, hogy megtagadod engedélmességi fogadalmadat, majd meglátod, meddig hagyja a vén zsarnok a személyes szabadságodat. Még ki sem mondtad a veszedelmes szavakat, és már 100 lábnyi mélységben ülsz a föld alatt, a preceptórium tömlöcében. Na, ott aztán nem tehet egyebet, csak bevárod, amíg a törvényt megülik a hitehagyott lázadó lovak fölött, és ha a nagymester ragaszkodik ahhoz a nézetéhez, hogy megszállt az ördög, és az beszél belőled, tudod-e, mi lesz a sorsod? Hát én elmondom neked, láncra verve, szalmán rothatsz majd valami távol eső kolostor sötét cellájában, ahol szentelt vízzel fognak locsolni, és ördögűzéssel gyötörni, hogy kikergessék belőled a gonosz szellemet, amely hatalmába kerített. Ki kell állnod a porondra, Brian, mert különben elveszett ember vagy, és becsületednek is vége. Kivágom magam, és egyszerűen megszököm, kiáltott fel Bois Gilbert. Elmenekülök valami távoli országba, amelyet még nem borított el a hídbúzgóság tébolya. De én nem járulok hozzá, hogy annak a nagyszerű teremtésnek egyetlen csepp vére is az én lelkemen száradjon. Ugyan, már nem menekülhetsz, felelte Malvoisin. Őrült tombolásod már gyanút keltett, és nem engedik meg neked, hogy elhagyd a preceptóriumot. Eredj, próbáld csak meg, jelentkezz a kapunál, és parancsold meg, hogy engedjék le a hidat, majd meghallod, mi lesz a válasz. Csodálkozol? Ugyan miért? Védig sért a dolog. Hát nem ez a legjobb? Nem a te érdekedben történik? Ha a szökésedet megengednék, ugyan mi lesz az eredménye? Címered megfordítása, rangod elvesztése, ősi neved meggyalázása. Gondold csak meg, régi bajtársait hová rejtsék el arcukat a szégyenükben, ha az összegyűlt tömeg gúnyos kiáltásai közepette kihirdetik, hogy Brian de Bois Gilbert, a templomosok legkiváló vitéze, megtagadta hitét. Micsoda bánkódás lesz a francia udvarban, és hogy örül majd a hírnek ez a gőgös Richard király, ha megtudja, az a templomos lovag, aki Palesztínában veszedelmesen szorongatta, és hírnevét majdnem elhomályosította, belé bolondult egy zsidó lányba, akinek feláldozta nevét és becsületét anélkül, hogy ilyen drága áron megmentette volna életét. Malvoisin, mondta a lovag, Köszönöm. Azt a húrt érintetted meg, amely szívemet a legjobban megdobogtatja. Történjen bármi, de Bois Gilbert nevéhez nem fűződhetik, az a szó hite hagyott. Bár adná a jó Isten, hogy maga Richard, vagy valamelyik kérkedő angol kegyeltje jönne ide, megküzdeni vélem. De egyedül leszek a porondon, senki sem fogja megkockáztatni, hogy lándzsát törjön a magára hagyott ártatlan teremtésért. Hát akkor annál jobb lesz néked, ha így lesz, felelte Malvoisin. Ha nem akad baj, vívó, a szerencsétlen lány elpusztul, de halála a nagymester lelkét terheli egyedül. Reálhárul majd a kegyetlentett szégyene, igaz ugyan, hogy az ő érdemnek és dicsőségének fog ez nagyon tetszeni. Igaz, nagyon igaz, adta rá Bois Gilbert. Ha nem jelentkezik bajvívó, én csak mellékszereplő leszek a színjátékban. Lóháton ülök majd a sorompón belül, aztán semmi közöm ahhoz, ami utána következik. Semmi az égvilágon, bólintott Malvoisin. Annyi részed lesz benne, mint Szent György szobrának, ahogy viszik a körmenetbe. Jól van, visszatérek az eredeti elhatározásomhoz, mondta a templomos gőgösen. Megvetette szerelmemet? Elutasított? Ócsárolt? Ugye? Balond is lennék, ha feláldoznám érte a világ megbecsülését. Rendben van, Malvoisin. Igen, rendben van. Ott leszek a porondon. Alig, hogy kimondta ezeket a szavakat, kisietett a szobából. Malvoisin pedig követte, hogy szemmel tartsa, és ha újra meginog, megerősítse elhatározásában. Mert Bois Gilbert hírnevének megőrzéséhez nagyon is fontos érdeke fűződött. Már előre számítgatta, milyen előnyöket fog húzni, ha bekövetkezik az a nap, amikor Bois Gilbert áll majd a rend élére. De addig is bebiztosította magát. Manfiché előléptetését esetleg meg lehetne akadályozni, ha például elősegíti a szerencsétlen Rebecca kivégzését, ezért aztán mindent el is követett, hogy elfojtsa barátja jobb érzéseit. És először azt hitte, hogy könnyű dolga lesz, hiszen egy ravasz, hideg, önző embernek többnyire nyert ügye van egy heves természetű és ellentétes szenvedélyektől gyötört emberrel szemben. Persze, ám kiderült, hogy így is latba kell vetnie minden ravasságát, ha azt akarja, hogy Bois Gilbert kitartson elhatározása mellett, amelyre sikerült nagy nehezen rábírnia. Tudta, továbbra is szemmel kell tartani a Brian, útját állni, ha mégis szökni akar, és megakadályozni, hogy beszéljen a nagymesterrel, mert akkor könnyen nyílt szakításra kerülhet a sor közte és feljebb valója között. Tudta, időnként újra meg újra meg kellett ismételnie érveit, amelyekkel bizonyítgatni igyekezett, hogy Bois Gilbert, ha a sorompóba száll a rend képviseletében, nem sietteti Rebecca végzetét, amely enélkül is bekövetkezik, hanem csak azt teszi, amit tennie kell. Az egyetlen utat választja, amelyen kikerülheti a lefokozást és a gyalázatot.